Jó estét kívánok mindenkinek! Ugye Tanya 42-es fejezetét tanuljuk, tanulmányozzuk, és sajnos még mindig a magyar fordítás az csak szóban fog történni. De hogy gyorsan átismételjük, hogy miről volt szó a múlt héten. Nem tudom, képbe vagytok-e, hogy miről volt szó a múlt héten. Ugye arról beszéltünk, hogy azt kell elmondani, hogy a alacsonyabb szintjét a Isten félelemnek hogyan lehet elérni. És azzal kezdte, hogy emlékeztek, mit mond a Tóra, azt mondja Mózes 5. könyvében, most pedig Izrael, mi más kér tőled Isten, az örökkévaló Istenet, csak hogy féljen az örökkévaló Isten. És a Talmud azt kérdezte, attu jirra milszözut rosszihi, hogy az Isten félelem tényleg egy olyan kis dolog, hogy azt mondja a Tóra, hogy mi más kér tőled Isten, mint az, hogy féljen Isten. Ez olyan kis dolog az, hogy félni Istent. És mit válaszolt a Talmud? In legalább Moise milszözut rosszihi. Igen. Mózes számára ez egy kis dolognak számít. És ezért Mózes azt mondta, hogy ez egy kis dolog. Igen, ám tettük fel a kérdést, de ezt hogyan válaszoljam meg az eredeti kérdés? Az eredeti kérdés az volt, hogy az Isten félelem kis dolog-e. Attól még, hogy Mózesnek az kis dolog, az nem azt jelenti, hogy egy egyszerű zsidó számára, egy egyszerű ember számára kis dolog lenne. Akkor hogyan válaszolta meg a kérdést, hogy nem Mózes számára kis dolog? És erre azt mondtuk, hogy a Tanyában egy eredeti választ ad erre. Az általában, és azt mondja, hogy igen, ez nem azt jelenti, hogy Mózesnek kis dolog, hogy Mózesnek, hanem azt jelenti, hogy Mózes, aki egy kollektív lélek, az, és az ő lelkének kisugárzása, az mindenkiben ott van, mindenkiben van egy kis Mózes, és mivel Mózes számára az Isten félelem az egy kis dolog, ezért közvetetten mindannyiunk számára elérhető és kis dolog. Az Isten félelem, mert mindannyiunkban van egy kis Mózes. És ennek kapcsolatban, ha emlékeztek, akkor arról volt szó, hogy van ugye a hagyomány szerint 7 pásztor, ugye van a 7 pásztor, amit megnéztem Mikeás, azt úgy mondják magyarul Miha profétát, az utolsó proféta, aki mondja, hogy van 7 pásztor. Ez a 7 pásztort, ugye úgy szoktuk mondani, az a 7 kiemelkedő zsidó spirituális vezető, akinek a hatása az egész emberiségre és az egész minden nemzedékre, későbbi nemzedékekre is megadatott. És ebben többféle felosztás van, hogy ki az a 7, de ugye a hagyományosan, akiket szukottkor is szoktunk, a sátoros ünnepen is szoktunk idézőjelben megvendégelni, az uspizin, ugye az megvendégelni sátoros ünnepen. Uspizin. Arámiul uspizin, az azt jelenti, hogy vendégek. A szukati vendégek az hívjuk uspizinnek, hogy minden este más, hogy az Ábrahám, Izsák, Jákob, József, Dávid, Mózes, Áron, az a 7 pásztor, és ezek közül ugye kiemelkedő Mózes, aki a legnagyobb mindannyiunk közül, és akit úgy hív a Tóra, hogy az igaz hitű, nem is igaz hitű hogy fajtottuk ezt múltkor, nem igaz hitű pásztor, hanem hithű pásztor, azt mondjuk. Hithű pásztor. Különben a Kavalában ez a 7 pásztor, ez a menóra 7 ágával is össze van kapcsolva. Mivel a 7 pásztor az egy 7 kollektív lélek, amelyiknek a hatása a zsidó nép minden tagjában megjelenik, és a zsidó nép kollektíváját, összességét, az kifejezi maga a menóra, a 7 ága menóra, ezért van 7 ága, és a 7 pásztor, ott mindegyik pásztor egy megfelelője a menóra egy másik ágának. Na most visszatérve erre azt mondtuk, hogy Mózes az ezek között is a hithű pásztor, és mit jelent az, hogy hithű pásztor? Erre van egy nagyon szép magyarázat, amit a múltkor nem említettünk, és igazából nem kapcsolódik ahhoz a vonalhoz, ahhoz a értelmezési vonalhoz, amit itt most beszélünk, ugye az, hogy hithű pásztor, az hol jelenik meg a Tórában először? Valakinek eszébe jut? A Tóra hol mondja azt Mózes, hogy hithű? Amikor Miriam és Áron, Mózesnek a két testvére, beszélnek, pletykálnak Mózesről, hogy Mózes külön vált a feleségétől. És az Isten megbünteti Miriamot, és azt és leprás lesz a keze. Onnan tudjuk különben, hogy a lepra az egy büntetés a pletykáért. De ezt most tegyük félre. Akkor Isten azt mondja Miriamnak és Áronnak, Loken avdib Moshe, behol bekinne manhu. Nem úgy, mint a többi proféta Mózes, ő az egész házamban igaz. Az egész házamban... Hogy mi az, hogy nem man? Nem man, ez nem igaz, és nem hitvő, van egy másik szó. Nem hiteles, hanem... Hite? Mi? Hithűnek egy szinonimája. Megbízható. Hogy mondják ezt megbízható szemben? Jó, maradjon hithű. Ugye, mit jelent ez? Azt mit jelent, hogy ő hithű? És ez van egy nagyon szép magyarázat. Azt mondja, Isten általában, ugye mi történik, egy ember, amikor az életet látja, az életnek csak egy bizonyos szegmensét látja. És azt látja, hogy valaki beteg, és azt látja, hogy valakinek nem menete jó a dolgok, vagy azt látja, hogy valakinek ilyen baja van, olyan problémája van. És mindig azt kívánjuk magunknak, hogy bárcsak meg lenne az erőnk, hogy tudjunk változtatni ezen, és meg tudjuk áldani, hogy a dolgok rendbe jöjjenek. Igen ám, de van egy ilyen mondás, hogy Isten senkinek, egyetlen embernek se adja oda az élet három legfontosabb kulcsát. Mi az élet három legfontosabb kulcsa? Az egészség. A boldogság az általában. Az is. Ja. Az egészséget eltaláltad. Az egészség, a megélhetés, egészség, megélhetés és gyermekállás. Ez a három dolog, ami általában a boldogsághoz. De ez minden tulajdonképpen erről szól, hogy mondtok, hogy béke, meg minden, azok mind ide tartozom. És a Tóra azt mondja, hogy ilyen mondása talán, hogy Isten senkinek nem adja oda ezt a három kulcsot egybe. Különben azt lehet látni, hogy az embereknél ez úgy van, hogy ritka, nagyon ritka az, hogy valaki mind a három megjegyen egyszerre. De itt nem erről van szó, hogy az embernél nem lehet meg mind a három egyszerre, hanem arról van szó, hogy egy szádik nem tud valakit úgy megáldani, hogy egyszerre mind a hárommal megáldja. Miért? Mert amikor valaki beteg, vagy valakinek valamilyen problémája van, akkor annak van valamilyen oka. Ki az, aki azt látja azt az okot? Ha alulról nézem, akkor nem látom az összefüggéseket. Ha felülről nézem, akkor lehet látni egy teljes képet, és látom az összefüggéseket. Ki látja felülről? Isten. Isten megbízik Mózesben, egy megbízható pásztor, hogy ő odaadja neki az összes kulcsot, de nem fogja használni. Miért nem fogja használni? Mert ő is olyan magas szinten van, hogy mindent felülről lát, ezért pontosan átlátja, hogy miért és hogyan van. Tehát ez az egyik jelentés annak, hogy Mózes egy megbízható pásztor. A másik magyarázat, ami ide tartozik, az az, hogy Mózes egy hithű pásztor, hogy ő hitet táplál az emberbe, az emberekbe. Hitet táplál a népbe. Mindenkinek ebből a hét pásztorból, mindenkinek van valamilyen különlegessége, amit táplál a unokákba, táplál a zsidó nép minden egyes tagjába. Például azt tudok mondani, hogy Ábrahám az a jóság, az a jótékonyság. Izsák az a szigor. Mindenkinek megvan a maga hozzáadott értéke, amivel táplálja a zsidó népet. Ez olyan, mint a szülők. Mindenkiben van az apuból is, anyuból is, az összes gyerekben, de van, akiben kicsit ebből van több, van, akiben is abból van több. Itt van hét szülő, és mindegyik táplál belénk valamilyen tulajdonságot. Mi az a tulajdonság, amit Mózes táplál belénk? A hit. És ezért nevezzük hithű pásztornak, mert ő a hitet belénk táplálja. De hogy lehet a hitet belénk táplálni? Mit jelent, hogy a hitet belénk táplálja? És erről kezdtük el mondani. Az előző alkalommal, hogy a hitet magát közvetlenül nem lehet táplálni. Ha valaki hisz, de nem hisz annyira, akkor hogy lehet elérni, hogy higgyen jobban? Higgyen jobban! Higgyen jobban! Tessék, higgyen jobban!
Hosszabb útkörül tanulni kell.
Azt mondjuk, magát a hitet, azt nem lehet táplálni, de mit lehet táplálni? A tudást. És ha valaki a tudást táplálja, akkor ezzel meg tudja erősíteni a hitét. Ugye valaki valamiről nagyon keveset tud, erről beszéltünk részletesen a múltkor, valaki valamiről nagyon keveset tud, akkor sok mindent kell hinnie róla, mert keveset tud róla. De ez a hit az elég gyenge lesz. Minél többet tud róla, annál kisebb lesz a terület, amiben hinnie kell, viszont annál erősebb lesz az, amiben hiszi. A példában, amiben éltünk, azt mondtuk, hogyha a Ferit én csak most ismertem meg, akkor kevés dolog van róla, amit ismerek, mint csak nagyon felületes az ismeretem vele kapcsolatban, és más dolgokban meg azt mondom, hogy hát úgy hiszem, hogy ilyen, vagy úgy hiszem, hogy olyan. De ez az úgy hiszem, ez nem nincs igazán megalapozva, mert mi alapján hiszem, csak az a kevés benyomás alapján. Ha ezek a benyomások el lesznek mélyítve, akkor a hiszem is meg fog erősödni. Kevesebb dolgról fogom azt mondani, hogy úgy hiszem, és több dolgról fogom azt mondani, hogy úgy tudom. De amire azt fogom mondani, hogy úgy hiszem, az sokkal erősebb lesz. Ez a helyzet Istennel, és ezért mondjuk azt, hogy Mózes azt táplálta a hitet, és hogyan táplálta a hitet, hogy tudást adott mindenkinek. És ezzel kapcsolatban azt mondtuk, hogy itt a Mózes egyet tudást adott a saját nemzedékének a leszármazottainak, de nem csak nekik, hanem minden egyes zsidónak, aki később született, annak is spirituális módon tudást adott egyrészt, tehát egyfajta nem személyes úton, de akár a magával a tórával, amit Mózesnek köszönhető, akár egyfajta lelki folyamat révén. Másrészt pedig azt mondtuk, hogy minden nemzedékben van Mózes, ugye, emlékeztek, erről is volt szó a Mózes alkalom végén. Itt van mindenki?
Én.
Fogjátok a... Te nem voltál múltkor, ugye? Azt mondod, hogy minden nemzedékben is van egy Mózes, legalább egy, de lett akár több. Annak a nemzedéknek az olyan vezetői, akiknek a lelkében ott van Mózes lelkéből egy-egy szikra, és ők táplálják a tudást a nemzedékek egyes tagjaiba. Nagyjából idáig jutottunk a múltkor. Folytathatjuk? És Tim Fale? Alles in Ordnung? Danke. Okay. Ugye, ki a vajdösebben lépi le fiadás. Azért van szükség a tudást táplálni, mert a szívben történő szolgálat, Isten szolgálata, ami a szívben történik, az mindig a tudásnak a függvénye. Ahogy írva is van, tudjad, ismerd meg Atyád Istenét, és szolgáld teljes szívvel, és vágyakozó lélekkel. Mit jelent? Azt jelenti, hogy az embernek a tudás az mindig befolyásolja az érzelmeit. Ugye Istent szolgálni lehet kötelességből, kötelességtudatból, de amit az ember csak kötelességtudatból csinál, értés nélkül, az nem lesz egy olyan mély szolgálat. Valakinek egy parancsot adnak, persze, csináld ezt! Megcsinálja, de azzal, hogyha tudást adunk mellé, és el is magyarázzuk neki mondjuk, hogy miért csinálja, vagy tudást adunk mellé, és megérti azt, hogy ki az, aki ezt parancsolta, mélyebben megérti, akkor sokkal jobban fogja átérezni, és átélni annak a cselekvésnek a lényegét, és Istent, és sokkal nagyobb, több szívvel, és átérzéssel, és átéléssel fogja teljesíteni a küldetést. És ez, ha ez így van, általában ez százszorosan így van
az örökké való szolgálatával, ami eleve egy kicsit megfoghatatlan, spirituális valami, ott mindenképp szükség van a tudásra. Ha akarjuk Isten szolgálni, akkor ott el kell mélyülni, meg kell próbálni megérteni, hogy miről beszélünk. Nem kell azt várni, ezt csak fölkelek reggel és megvilágosodom. És akkor, jaj, mostantól Isten oldalán vagyok. Általában ezek ilyen halucinációk. Valaki azt mondja, hogy Isten megérintett. Egy nap fölkeltem, és éreztem, hogy Isten ott van mellettem. És ez mind szép, mind jó, de most igazi szolgálat, szívben való szolgálat, az abban az ember a használja a fejét, és tudás is lesz. Ula aszigolj meg, amikor eljön a messiás, vagy a eljövendő világban, akkor azt mondja Jeremiás proféta, hogy loja lambes isesve éjjum, nem fogják tanítani többet az egyik ember a másikat, mondván ismerjétek meg Istent, ki kulam jédu aiszi, hanem mindenki tudni fog engem eleve. Magyarul, ugye mit jelent a messiás eljövetele? Épp azt jelenti, hogy Isten meg lehet majd valóban ismerni, közvetlenül ismerni. Ugye, ma ez egyik ember tanítja a másikat Isten ismeretére, és ez egyik ember tanítja a másikat Isten ismeretére, és ezért ez egy korlátozott ismeret. Ugye kell nekünk egy Mózes, aki tanít bennünket, és tanulni kell, és a könyveket elő kell venni, és minden szükséges. Amikor eljön a messiás, akkor ez Isten kinyilatkoztatik, és Isten úgy lehet majd ismerni, mint ahogy ismerjük a fizikai valóságot. Ugye valaki azt mondja, hogy ismerd meg a világot, az nem egy nagy, ott is el lehet mélyíteni az ismereteket, ott egy közvetlen, ott látom a körülöttem levő világot. Hogy néz ki egy utca, milyen egy autó, milyen egy másik ember, mi az, hogy világ, fény, mi az, hogy sötétség, ezek minden fogalmak, amik maguktól értetődnek, mert nap mint nap tapasztalom őket. Az isteni dolgok, a spirituális dolgok az olyasmi, amit az egyik ember tanít a másiknak. Az egy olyan megfoghatatlan fogalom ma, a mai létezésünkben, ami nem olyan, mint a materiális világ, hanem el kell magyarázni és mélyíteni, és akkor is alig-alig értjük, nem igazán tudjuk megfogni. Ha eljön a messiás, akkor ez fog megváltozni. Hogy a materiális lesz az, ami nem lesz olyan egyértelmű, és a spirituális, azt fogjuk egyértelműen érezni és látni. De ez majd csak akkor eljön a messiás. Addig, amíg eljön a messiás, addig ahhoz, hogy Isten tényleg közel kerüljünk, ahhoz tanulnunk kell. És itt jön egy nagyon lényeges pont. Amikor azt mondjuk, hogy tanulni kell, mit jelent Isten tekintetében, Isten vonatkozásában és a spirituális dolgokban, mit jelent az, hogy tanulunk? Szerintetek? Mit jelent a tanulás? Amikor azt mondják neked, hogy tanuljál fizikát, amit jelent matematikát, akkor azt tudod, hogy mit jelent, beleveszed a könyvet, és tanulod. Isten vonatkozásában mit jelent az, hogy szerezzünk ismeretet Istenhez? Azt mondjuk az előbb, hogy tudd meg Istened, és szolgál teljes szívvel, amivel azt mondtuk, hogy teljes szívvel Isten szolgálj, csak akkor lehet a megismerni. Hogy lehet Isten megismerni? Mit jelent ez a folyamat? Mit kell csinálnom? Akkor vegyük elő a Tórát, vegyük elő a könyvet, és a könyvből olvasunk. Ennyi az egész? Hogy itt van még valamiről szó? Na miről van még szó? Szerintetek? No? Freddy bácsi. Éva néni. Szerinted?
Vagy van egy ilyen hagyományos,
most a szertartásnak egy zsidó szertartást értesz? Tehát egy mitvának mondjuk megismerni a mélyebb jelentését, vagy ilyesmi.
Ez mind visszavezethető Tórára.
Igen. És itt ez mindig az, és ez mind fontos, de itt nem közvetlen Istenről van szó, amit te mondasz. Hanem az egy a parancsornak egy mélyebb jelentése. Ebben igazad van. De Isten tanulni. Mit jelent az, hogy amikor Isten tanulni kell?
Az, mit jelent, hogy meditálni? Mit jelent az, pont nagyon fontos, de mit jelent az, hogy meditálni? Miért ma használjuk Istennel kapcsolatban a meditációt, és mással kapcsolatban még nem használjuk? Ezt beszéltünk. De nem mondtuk meg, hogy pontosan mit jelent ez. Nagyon szerinted? Oké, akkor erre fogunk most választ kapni. A tudásnak a lényege, én a jezia levádai, az nem csak azt jelenti, hogy tudja Isten nagyságát, mi pisztaszmimu, mi pisztfarim, szerzők és könyvek alapján, hogy olvas könyveket, és azt a tudást, a lexikálás tudását elmélyíti, hanem mit jelent a tudás? Ela ikar la hamnik dajtoni meg dulatosan, hogy elmélyíti a gondolatait és a tudását Isten nagyságáról, litkoyamach sasztoj vásem, hogy rá koncentrálja a gondolatait az örökkévalóra nagyon erősen, a szívének teljes koncentrációjával és az agyának a koncentrációjával, egészen addig, amíg a gondolata egyé válik Istennel, erős és bátor egységgel, úgy, ahogy egyé válik egy fizikai dologgal, amit az ember a fizikai szemével lát. Elmélyíti benne a gondolatait, ahogy tudjuk, hogy maga az a szó, hogy tudás, héberül dát, azt jelenti, hogy kapcsolat. Ahogy írva van, Ádám megtudta Évát. Mit jelent az, hogy Ádám megtudta Évát? Hogy egyé váltak, férfinői kapcsolatot jelent. A tudás az kapcsolat. Amikor én azt mondom, hogy én tudom, hogy ez van, hogy van az asztal, mire szoktam azt mondani, hogy tudom? Nem csak értem. Arra, amiről meg vagyok győződve, hogy van, és hogyha éjszaka közepén is felébresztenek, akkor pontosan tudom, hogy mit jelent. Ha azt mondják neked, hogy asztal, akkor nem kérdés, hogy mi jut eszedbe arról, hogy asztal, milyen kép jelenik meg a fejedbe, mert ez egy olyan dolog, amivel a tudatod természetes módon van összekötve. Ha azt mondják neked, hogy csillagok, ha azt mondják neked bármi esetben, amit fizikai szemmel lehet látni, ott egy tudásról beszélhetünk, mert olyan erős az azzal a dologgal való kapcsolata az agyadnak, hogy az egy, mint egy egység jelenik meg. Ezzel szemben, amikor Istenről van szó, akkor ez egy nagyon elvont valami. Mondok egy példát, olvastam itt ebben a könyvben, nagyon érdekes, nagyon szép példa, hogy azt biztos ti is olvastatok ilyen visszaemlékezéseket, amikor emberek arról beszélnek, hogy olyan emberek, akik valamilyen internáló táborban, vagy koncentrációs táborban, vagy börtönben voltak, hogy ugye, mondjuk a börtönben, vagy ezekben a munkatáborokban beáll egy bizonyos rend, a külvilágtól teljes az elzártság, beáll egy bizonyos rend, és a legnagyobb kihívás az az, hogy nem elfogadni azt, hogy ezen a renden kívül nem létezik egy másik világ. Ugye ezeknek az embereknek, akik mondjuk 10-20 évet, vagy akár bármennyi időt eltöltenek ezen a helyen, gyakorlatilag megváltozik a valóság. Egy egész más valóság állapotba kerülnek. Nincsen szabadság, nincs család, nincs fér, nincs feleség, nincsen gyerekek, nincs kultúra, hanem az van, amit ebben a közegben diktálnak a számukra, és tulajdonképpen ez a legnagyobb probléma, amikor mondjuk egy börtönből kijönnek, hogy hiszen egy egész másik világba kerülnek, és ezért nagyon sokan tudták mondani, hogy ilyen börtönpszichológus, hogy gyakran azért esnek vissza a börtönbe, mert az egy biztonságot is ad. Tudom, minden reggel meg fognak verni, minden reggel 7-kor megvernek, 7:30-kor megkapom azt a löcsöt, amit kávénak hívnak, ez egy biztonságot ad, és nem is gondolom, nem is fogadom el, hogy van egy elfelejtem, hogy van egy világ a börtön falain kívül, vagy a tábor falain kívül. Most azok az emberek, akik azt mondják, hogy túlélik ezt a, normálisan túlélték ezeket a táborokat, vagy ezeket a szituációkat, az hogy érik el, hogy túlélik? Úgy, hogy nem fogadják el, hogy ez a valódi lét, hogy ez a valóság, hogyan lehet nem elfogadni ez a valóság, hogy folyamatosan meditálnak és emlékeztetik magukat
arra a másik valóságra, ami a tábor falán kívül van. Arra a másik valóságra, amit itt nem élnek meg, de talán emlékeznek rá.
Egyszer hallottam egy szép példát, hogy egyszer a, hogy mi az a rebe. Mit jelent az, hogy rebe vagy egy szádik? Mit jelent az, hogy hitet táplál valaki? Vagy egyszer volt egy ilyen, tudom, egy ilyen zárka, ami nagy zárka, ami föld alatt volt, és oda bezárták azokat az embereket, akiket bezárták azokat az embereket, akiket internálni akartak, és akkor oda bedobtak egy embert, aztán bedobtak még egy embert, és aztán lassanként egész közösség alakult ki ott. És hogy ott ültek a sötét szobában, és minden nap egyszer kinyílt a fent a fedele, és bedobtak egy, mit tudom, egy karé kenyeret, és lezárták a fedelét, hogy lassanként elfelejtődött, hogy ott a világon kívül van egy világ, és van világosság, és nem csak kenyér van, hanem más is van. És egy egész élet van. Az emberek leéltek ott, már éltek sok-sok év óta, és már egész közösség alakult ki, gyerekek születtek, minden, és csak azt tudták, hogy föntről leesik egy kenyér, és ebbe a dimenzióba éltek. De egyszer csak lejött egy új rab ebbe az árkába, és azt mondják, gyerekek, hát kint van egy élet, és kezdett nekik mesélni, hogy milyen élet van kint, és mi történik, és mik vannak. De mit beszélsz, nincs is, miért ugyan már, mi van kint, ábrándozott, a képzelőd, ilyen nincsen, ilyen nem is létezik. Hallottuk régen, az őseink mondták, a nagyszüleink, dédszüleink, hogy vannak ilyen emlékeink, de ez csak ilyen mítoszok, ilyen ókori mítoszok. A lényeg, az pontosan tudjuk, mi a valóság, mit tudjuk tapintani. Azt mondja, ez a rebének a feladata, egy szádiknak a feladata, egy lélek, ami lejön föntről, és a számára a valóság, amit mi nem tapasztalunk valóságnak, mert ahogy a lélek lejön erre a fizikai világra, elfelejti ezt a valóságot, elfelejti a valódi valóságot, a spirituális, az isteni valóságot, és egy ilyen szádik az hitet táplál belénk, az azt mondja, hogy emlékeztet bennünket arra, hogy van egy ilyen valóság, hogy nem ez a valóság, amit mi megtapasztalunk a fizikai, nem ez a valóság, amit mi megtapasztalunk fizikai szemünkkel, kezünkkel, fülünkkel, hanem van egy ennél sokkal magasabb valami. Akkor azt mondjuk, hogy Istent meg kell tudni, akkor nem egyszerűen azt jelenti, hogy könyvekből megtudni, hanem koncentrálni kell, emlékeztetni kell magunkat, mint az internáló táborban, aki Auschwitzról és emlékeztetni magát arra, volt Auschwitzon kívül is egy másik élet. De az embernek gondolnia kell, ugye mi a probléma. Az ember a mindennapi életben dolgozik, családja van, gyereket nevel, házas életet él, megélhetésért küszköl, tanul, karriert próbálni, és a sok közfogásban kimegy a fejéből. Kimegy a fejéből Isten. Elfelejti. Elfelejti, hogy van ilyen, elfelejti, hogy gondoljon rá, és néha-néha eszébe jut. Hogy amikor nézzétek meg egy gyerek és egy tizenéves fiatal, általában sokkal nyitottabb ezekre a kérdésekre az élet kezdetén. Miért? Mert még kevesebb a Tórez, mert még kevesbé tapasztalta meg a materiális világot, még kevésbé mosta el az élet, úgymond. És közben, amikor az élet beindul, akkor az emberek lassanként elfelejtik ezt a témát. És mit mond itt az általában? Az, hogy tudjuk Istent, az nem azt jelenti csak, hogy elő legyünk, azt is jelenti, hogy vegyük elő a könyvet és olvassuk a tányát. De legalább ilyen fontos, hogy utána, vagy közben, mindig juttassuk ezt a témát eszünkbe. Amikor az Éva azt mondta, hogy meditáció, ezt jelenti a meditáció. Meditáció azt jelenti, hogy erről a témáról gondolkodni, és emlékeztetni magunkat, hogy tulajdonképpen mi abban hiszünk, hogy az, ami itt le van írva, az a valóság. És nem az a valóság, vagy nem csak az a valóság, amit mi itt fizikai szemeinkkel, kezeinkkel, fülünkkel, orjukainkkal, nyelv érzékelő bimboinkkal meg tudunk tapasztalni, hanem van egy másik valóság. És erre mondja azt, hogy azt mondja, mit koja már sáftói behozek, mit koja már sáftói, az azt jelenti, hogy beleverni, mint a szöget, amit belevers a falba, úgy beleverni a gondolatába ezt a dolgot. Mindig újra és újra elővenni, és újra az embernek eszébe jutatni. Mire jó az például,
hogy a zsidóknál, hogy ennyire Isten mindig ott van. Minden evésért elmondunk a gyáldás, naponta háromszor imádkozunk, minden dologra van valami szokás, minden dologra van valami mitva, ez a lényege. Ezek mind eszközök arra, hogy az embert emlékeztessék erre a másik valóságra. Az ember hajlamos ezeket a dolgokat elfelejteni. Most ugye mi a probléma? A probléma az az, hogy ez, hogy mi emlékeztessük magunkat erre a másik valóságra, ez nem egy olyan egyszerűen. És mindjárt erről fogunk tanulni, hogy miért nem egy ilyen egyszerűen. Miért nem olyan könnyű magunkat erre emlékeztetni, és miért nem olyan könnyű erről meditálni? Miért nem? Tessék, gyere.
Tapasztalásra talán jó dolog, hogyha megtapasztalsz annyit, akkor arra könnyen
semmit kezdünk. Nem tapasztalsz.
Hogy itt nincs közvetlen tapasztalatunk, itt sokkal nehezebb megfogni a
tapasztalat. Ugye több dolog is lehet probléma. Az egyik az, hogy esetleg hiányzik a képességünk. Másik dolog, hogy nem tapasztaljuk meg. A harmadik dolog, hogy valami elvonja, ha van is ilyen képességünk, meg időnként akár meg is tapasztaljuk, de van valami, ami elvonja a figyelmünket. És erről lesz mindjárt szó. Ezekről lesz szó. De kolyás zum, hogy mind a zum, de kásre bájtövá sem. Ez a képesség, és ez az attribútum, hogy képesek legyünk összekötni a gondolatainkat és a tudásunkat Istennel, miről most beszélünk, ez a meditációs képesség, Jézsbe hol nefesmét Bécsiszről, minden egyes fiának Izrael házában megvan egészségedre, megvan ez a képesség. Honnan van meg ez a képesség? Béni kaszame nismás mönsere bénu. Onnan, hogy ezt kapja, mint táplálék Mózes lelkéből. Mint amikor azt mondjuk, hogy van egy képességed, amit a apukától, a nagypapától örököltél. Nem mindenkinek van meg ez a képesség, de neked megvan. Mert ez átadódott neked apáról fiúra a nagyapától. Minden zsidóban megvan ez a képesség, mert Mózestől ezt örököltük. Ezt a képességet. Ez mondom egy nagyon szép példát. Azt mondja, vannak bizonyos képességek, amikre egyesek képesek, mások nem képesek, és ez nem annak a kérdése, hogy ki mennyire okos. Vannak bizonyos képességek, amikben mondjuk egy állat jobb, mint egy ember akár. Miért? Mert így van, része az genetikájának úgy van. Például ugye ma a GPS-vel viszonylag könnyen eljuthatunk egyik helyről a másikra. Mi van? Oké, szóval el tudunk jutni a GPS-tel egyik pontról a másikra. De mondjuk, amikor a csillagok alapján, az égitestek alapján kellett eljutni, és ki kellett számolni, hogy mi hol van, és milyen távolságot kell elérni az egyik helyről a másikra, az egy komoly tudást igényel, és egy komoly számítást. Mondjuk vannak ezek a madarak, akik mennek télen északról délre, és milyen? Vándormadarak, és az, hogy ezt pontosan érzik, és tudják, hogy mikor kell indulni, és meddig kell elmenni, és hol kell fordulni, és hol, az nem egy olyan, nem az olyan madár okosabb, mint mi. Van egy olyan készsége, amiben ez egy örökölt készség. Szóval ugye így minden zsidóban van egy örökölt készség, hogy ezt a fajta meditációt ezt meg, hogy ő érzékenyen rezonáljon erre a kérdésre, mint Isten, mint a spirituális dolgok. Vannak emberek, akik erre kevésbé érzékenyen rezonálnak, és vannak emberek, akik érzékenyebben rezonálnak. A zsidóknál ez megvan, mert miért? Mert ezt örököltük Mózestől. De ha már így van, akkor miért nem használjuk? Miért mi az ok annak, hogy ezt nem használjuk? Akkor az első kérdésre, az első szempont, hogy a képesség megvan-e? A képesség az megvan. Miért nem használjuk? Most jön a válasz. Tehát már ákásni szlápsa a nefesbe guf, szrihaléje gia rába vászuma. De azután, hogy a lélek beöltözött a testbe,
azután egy felmérhetetlen erőfeszítésre van szüksége. Kfula umehupelet, egy dupla erőfeszítésre, és ez a dupla erőfeszítés ez két okból is van. Két oka is vannak, hogy miért kell ehhez erőfeszítés, hogy ezt a meditációt megtegyük. Az egyik az, hogy önmagában az, hogy spirituális dolgokkal foglalkozzunk, spirituális dolgokkal gondolkozzunk, az nem egy megszokott dolog. Az ember mihez van hozzászokva ahhoz, hogy a születésétől fogva fizikai dolgokkal van elfoglalva. Az óvodától fogva arra nevelik a gyerekeket, és ha nem nevelnék a test, az egy olyan erős funkció, egy olyan erős és állandóan visszatérő funkció, ami az embernek a figyelmét kezdetektől fogva elvonja a spirituális dolgoktól. Arról nem is beszélve, hogy ugye, ahogy mint az előbb említettem, egy gyereknél különben látjuk azt, van egyfajta ilyen tiszta naivitás, amivel fordul a spirituális és nem kézzelfogható dolgoktól. Mi az oka annak, hogy azt szoktuk mondani, hogy a gyerek az egy ártatlan lélek, és a gyerekek bizonyos dolgokat sokkal hamarabb meglátnak, mint felnőttek, hogy a gyerekekben sok oka van, de többek az, hogy a gyerekek még nem lettek átnevelve. Nem lettek arra nevelve, hogy minden, ami kézzel foghatatlan, az illúzió. Az egyik oldalról, másik oldalról a test még kevésbé élte ki magát. Sokkal, ahhoz szokunk a sok év alatt, hogy a testnek a dolgai, a test által érezhető és tapasztalható, és igénybe vehető dolog, az a valóság. És ezt le kell győzni. Erre meg kell törni a testünket. Mert erről mindjárt viszont, hogy mit jelent megtörni a testünket, és ezt magát a szöveget olvassuk el. Tehát azt mondjuk, hogy akkor azt mondjuk, hogy dupla erőfeszítésre van szükség. A duplának az első fele, ha áhasszél giaszbaszor, az egyik, az egy a test erőfeszítése, levásza és ezt a guf, betörni a testet, hulách nioj, és térdre kényszeríteni, és a jársikál ő a nefes, hogy ne sötétítse el a lélek fényét, ahogy fönt említettük a Zohár nevében, a Zohár azt mondja, gufad ezt a talikben a hajlamű is massza egy test, amelyikben nem kap fényt a lélek, mert vatsinlé, az széttörik. De azt mondja, a Zohár azt mondja, hogy mi van a tűznél? Tűzben bedobsz egy nagy farönköt, akkor az nem fog lángra kapni. Mit kell csinálni ahhoz, hogy lángra kapjon a farön? Szét kell törni kisebb darabokra. Ha egy léleknél azt tapasztaljuk, ha egy embernél azt tapasztaljuk, hogy a lélek fénye az nem kap lángra, akkor azt a testet meg kell törni. Hogyan lehet a testet megtörni? Mi lenne a kézenfogható? Azt két a életmódot kell élni. Böjtölni kell, meg kell vonni fizikai örömöket, és nem véletlen, hogy nagyon sok vallásban, lehávdél, nagyon sok vallásban, szerzetesek és hasonlók ezt csinálják. Pontosan ezért. De ahhoz, hogy a lélek spirituális dolgokra nyitottabb legyél, kénytelen vagy a testet elnyomni, a testet szétdarabolni. Az álterreve a tányában nem javasolja ezt a fajta megtörését a testnek. És miért nem? Azért, mert ennek sok oka van, de van egy praktikus oka is, hogy a test megtörése az nem tud meglenni, a testet nem lehet úgy megtörni, hogy azzal ne törd meg egy kicsit a lelket is. Szóval nem tud a test az nem tud úgy megtörni, hogy a lélekben ne okozzon kárt. Ugye? Nem lehet arra mondani, hogy egészséges. Hogy van egészséges testben, egészséges lélek? Épp testben, épp lélek. Hát, így igaz, azt hiszem, hogy ha túl sok bőjt van, és túl sok akkor az a léleknek se tesz jót. Akkor hogyan lehet megtörni a a lelke. Ezt úgy kell érteni, hogy az embernek időnként a szíve mélyéből kell arra gondolnia, hogy hogyan kéne megtérnie, hogy hogyan kéne a rossz útat, a rossz dolgait elhagynia, és jó útra térnie. És mi a helyzet ezzel a szívével, az őszinte szívvel való gondolattal? Ez megtöri az ember. Mondok mit jelent a megtöri? Mondok erre egy példát, amikor nem az ember a kezdeményező. Biztos ti is megfigyeltétek, hogy az életben, amikor a sors megtöri az ember sorsát, akkor hirtelen nyitottá válik Istenre. Érdeklődik Isten iránt. Ugye? Mindig, amikor szokták mondani, amikor Tóresz van, akkor hirtelen mindenki Isten felé fordul. Meg lehet figyelni, valami nem megy jól, valaki beteg lehet, valaki elveszti a vagyonát. Hirtelen megjelenik a zsinagógába, és azt meddig, amíg megint újra nem jól mennek a dolgok. Most mit szoktak mondani erre, hogy igen? Mert akkor, amikor gyenge, akkor belekapaszkodik Istenbe. De nem erről van szó. Arról van szó, hogy amikor az ember körbeveszi egy ilyen vastag hályog réteg. Az a vastag hályog réteg, az a materiális, fizikai, testi örömökből származik. És immunensé válik a spirituális dolgok iránt. Mert annyira leköszik a fizikai örömök és a fizikai élet, hogy nincs semmi, ami áttörjön ezen a falon. Nem érinti meg. Beszélnek hozzá, és nem oké, imádkozom. Még ha hisz Istenbe, akkor is. Ez nem része a mindennapjainak, mert egy ilyen a fizikai, materiális, testi dolgok által egy hályog réteg alakul ki rajta. Amikor a sorsa megtör, akkor hirtelen ez a hályog réteg széttörik, mint akkor rácsapnak egyet és széttörik. És akkor hoppá, akkor hirtelen előjön az, ami különben is ott van benne, csak nem tudott kifejeződésre jutni. Ha csak arról lenne szó, hogy az ember ilyenkor belekapaszkodik valamibe, akkor honnan tudta, hogy ebbe kell belekapaszkodni? Úgymond, ez azt jelenti, hogy amúgy is megvan ez benne, csak nem jut el odáig, hogy ez kifejeződés, hogy ez manifestáljon. Van egy nagyon szép magyarázat az általában, neked különben pár éve ezelőtt, amikor ott tartottunk, azt hiszem a 17-es fejezetben van, jól emlékszem, de lehet, hogy nem pont, de már lehet, hogy 3 év vagy tanultuk, hogy amikor Mózes ugye elküldi a kémeket Izraelbe, Kánaánba. És visszajönnek, és azt mondják, hogy nem lesz jó, meg nem fogsz tudni bevenni, mert óriások lakják, vagy innen. És Mózes erre, ugye Isten megbüntetés, és idők, azt mondja, oké, 40 évig itt fogtok vándorolni a sivatagba. Mózes elmondja, 40 évig itt fogtok vándorolni a sivatagba. Erre hirtelen az idők, azt mondják, nem, megyünk, és csináljuk, és megyünk fel. Az előbb ti mondtátok, hogy nem fogunk tudni menni. Akkor most mi történt? Mózes nem mondta azt, hogy képesek, nem meggyőzte őket, hanem hirtelen, azt mondta, hogy büntetés, és erre azt mondta, nem, inkább menjünk. De azt mondták, hogy nem fogjátok bevenni. Miért jött ez a reakció? Azt mondja erre általában miért, mert itt is ez történt. Ők azért vétkeztek, és azért voltak hisítőek, mert volt egy hályog rétegük, egy réteg rajtuk, egy hályog réteg rajtuk, ami nem engedte, hogy a hitük az kifejeződésre jusson. És ezért mit látta? Csak az, hogy ott óriások vannak, és a fizika törvényei szerint, a háború törvényei szerint nem fogunk képesek bevenni a Szentföldet. Abban a percben, hogy Mózes megtörte őket, egy büntetést kapta, hogy hirtelen összetört ez a egoista, nagyképű, vagy nem is a nagyképű, nem a nagyképű, de réteg, és hoppá, hirtelen az alól elő tudott jönni a spirituális dolog. Akkor ezt jelenti azt, amikor azt mondja, hogy az emberek meg kell törni a testét, az nem azt jelenti, hogy fizikailag meg kell törni, hanem az, amit előidézne nála egy külső tényező, amikor a sorsa megrontódik, és hirtelen Isten felé fordul, ne várja meg a külső tényezőt, ő maga gondolja végig, hogy próbálja magát keresztül törni ezt a hályog réteget, és próbálja meg áttörni olyan gondolatokkal, amivel belegondol abba, hogy ő hogyan tudná olyan gondolatokkal, amivel végig gondolja, hogy ő mennyire önző, és mennyire materialista, és mennyire a testi dolgai vannak előtérben. És ezt próbálja meg ő megtörni. Ugye hasonló az a történet, amikor valaki elmegy a rebéhez, és a rebe mondja, hogy ilyen problémája, olyan problémája, és a rebe segítse, adja neki áldást. És a rebe azt mondja, hogy nem, sajnos nem tudok segíteni. Erre kimegy, és elzakogja magát, és akkor jön a rebe bátyja, és látja, hogy kint A Rebbe ajtaja előtt ül egy zsidó, és sír. Ő a Rebbe bátyja. Úgy érezte, hogy van joga. És azt mondja, miért sír ez a zsidó az ajtad előtt? Azt mondja, nem kért egy áldást. És azt mondtad neki, hogy nem tudsz neki segíteni? Igen, ezt mondtam neki. Nem, most mi van vele? Kint sír. Szóval jó, hívj be még egyszer. Behívj, és megállja. Szóval előbb nem lehetett megállni, most már meg lehet állni? Mi a válasz? Hogy amíg nem sírt, amíg nem tört meg, addig nem volt, nem tudta befogadni az áldást. Szerintem, hogy kell, hogy valami néha az ember egy kicsit megtörje, meg lehet várni, amíg ez föntről jön. Nem muszáj meg, mert az ember magát is meg tudja törni, nem fizikailag, nem azzal, hogy bőgtől vagy ilyesmi, hanem a lelkét egy kicsit, a szívét megtörni. Ne legyen olyan nagyképű a szíve, ne legyen olyan nagy hályog réteggel körülvéve a szíve. Akkor ez az első feladat. Azt mondjuk, hogy dupla erőfeszítés, akkor ez az első erőfeszítés. Az első erőfeszítés az megtörni ezt a hályog réteget. Szóval egy más. Ezt hívjuk a test erőfeszítésének. És a másik, már sénis, ilyen hiát a nefes, a másik pedig a léleknek az erőfeszítése, és hogy szikvad el a vajda, hogy ne legyen túl nehéz, ne váljék soha túl nehézé neki az a munka, hogy megerőlteti magát, hogy a gondolatát elmélyítse, hogy meditáljon az örökkévaló nagyságában egy több órát vagy hosszú időt, ugyanis ez az idő ez nem egyenlő mindenkinél. Van olyan lélek, amelyik kiérdemelte azt, hogy a természeténél fog a képes Isten nagyságáról hosszabban gondolkodni, és van, amelyik nem képes olyan hosszan gondolkodni. De minden esetre ugye, meditálni önmagában az nem egy könnyű feladat. Gondoljatok arra, hogy mi az a leghosszabb idő, amíg valamire képesek vagytok gondolni? Még egy előadáson végighallgatni, az sem mindig egy könnyű feladat, az ember rákoncentrál, képes legyen végighallgatni egy tanítást, de nem végighallgatni, hanem leülni, és elkezdeni gondolkodni egy témáról, úgy, hogy ne zavarjon, be semmilyen más gondolat. Ez nem olyan könnyű feladat. Most csináltak, én javaslom csinálni mindenki otthon egy próbát. Hogy valamit tanultatok, azt elkezditek végig gondolni, nyomjátok be a stopperólát, és akkor nyomjátok le, amikor azt veszitek észre, már nem azon gondolkoztok. És nézzétek meg, hogy hány másodperc telt. És ez egy nagyon fontos különben gyakorlat, amit érdemes.
Én a beszélgetést szoktam, nem időre nézem.
Ha kezdve időre nézni. Az ember észreveszi, hogy nem is olyan könnyű dolog olyan mélyen gondolkodni valamiről. Ami azt jelenti, hogy ez pedig a másik erő megerőltetés, az egyik az, hogy összetörni azt a hályog réteget, ami nem engedi hozzá, hogy az ember gondolkodni. A másik pedig magát a gondolkodás készségét is fejleszteni kell. És a harmadik, amiről most már lehet, hogy nem lesz időnk, az az, hogy az ember vétkei, nem egyszerűen a testiség, hanem az ember elkezdett vétkeket, ott a véteknek van egy olyan eredménye, hogy a vétek még durvábbá teszi az ember lelkét, eldurvítja, és tompábbá teszi a spirituális dolgok iránt, és ez még egy harmadik probléma, amit le kell győzni ahhoz, hogy az ember képes legyen meditálni.